úgy látom, hogy az elmúlt 14 év arról szól, hogy a miniszterelnök várakozását kielégítve gazdasági tanácsadói csodákat terjesztenek elé, és a miniszterelnök elfogadja, elhiszi, hogy léteznek csodák, már pedig nincsenek csodák sajnálatosan.
Ez itt a Címlap Surányi Györggyel, a Jegybank volt elnökével, közgazdásszal, egyetemi tanárral. Benyó Rita vagyok. A beszélgetést május 31-én pénteken vesszük fel. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást.
Közel két évtized után tegnap volt egy listavezetői vita, és nem akarom belevinni önt politikai elemzői státusba, de készülve a mi beszélgetésünkre azért azt kijegyzeteltem, hogy milyen gazdasági témájú megjegyzések voltak, és mindössze két említés volt. Az egyik az, hogyha idén olimpiát rendeznénk, akkor csődbe ment volna az ország, államcsődöt jelentene, a másik pedig, hogy a költségvetés felborult, és én most finomítok rajta, mint egy piszkos bili. Összvisz, ez a két mondat szólt a vitán gazdaságról. Jelenti-e azt mindez, hogy egy európai parlamenti választás és egy önkormányzati választás semennyiben sem függ, semennyire sem befolyásolja azt, hogy milyen állapotban van az ország?
Nem néztem végig a vitát, egy jelentős részét láttam, hallottam, azért ha szigorúak is vagyunk, azért még legalább két gazdasági vonatkozású megjegyzés elhangzott. Egyrészt többen elmondták, hogy ők megtennének mindent azért, hogy az uniós pénzeket hazahozzák Magyarországra, ami ugye azt is jelenti, hogy erre az országnak valóban szüksége lenne, ha jól használnánk fel. A másik megjegyzés az pedig az áfára vonatkozott, hogy a zöldség-gyümölcs áfát le kéne vinni 5%-ra. Nos, ez az, ami azt gondolom, az a meggyőződésem, hogy ez rossz döntés lenne a költségvetés jelenlegi helyzetében különösen. Ez 200 milliárd forint adóbevétel kiesést jelentene. Egyáltalán nem igaz az, hogy ettől csökkenne a zöldség-gyümölcs ára egyfelől, másfelől feltéve, ha csökkenne, akkor sajnálatosan zöldséggyümölcsöt jelentős mértékben, vagy aránytalanul nagyobb mértékben a magas jövedelműek fogyasztanak, tehát szociálisan sincs értelme, ami biztos, hogy a költségvetés összeomlan. Nem tud összeomlani, de a költségvetésnek ez egy fájó bevételkiesést jelentene. Valóban van ezen a területen ellentmondás, nem akarok részletesen belemenni. Az őstermelők nem fizetik, és ennek következtében azok a vállalkozók, akiknek ezt fizetnie kell, versenyhátrányban vannak, de nem az a megoldás, hogy akkor ott is csökkentsük az adót, hanem az őstermelőket is be kell vonni az adózásba. Ha már a jövedelmek után nem adóznak, legalább a forgalmi adót azt teljesítsék a kincstár felé.
Azt mondja, hogy már nem tud összeomlani a költségvetés. Készültem egy Orbán Viktor idézettel, amit Szirmai Dávidnak a Blikkben múlt héten felvett interjúban mondott. Én látom azt, amit az emberek még nem látnak, mert ugye én egy tervező asztal mögött ülök, én tervezek, látom a számokat, azt hiszem, hogy tudom, hogy mi fog történni. Kevesebbet is tévedek. Előttünk 2-3 jó, kivételesen jó évet látok, ami Magyarország történetében kimagasló lesz. Látja-e ön ezt a tervezőasztalnál, vagy látja-e, hogy mire gondolhat a miniszterelnök?
Kívánom, hogy igaza legyen. Ez mindannyiunk számára nagyon jó hír volna. Én lényegesen bizonytalanabb vagyok ebben. Ráadásul én életem egy szakaszán, egy éven keresztül egy valódi tervhivatal államtitkára voltam, ahol a legfontosabb feladatomnak azt tartottam, hogy hogyan lehet felszámolni a tervhivatalt, és egy normál piacgazdaság irányában elindulni. Ebben sikeresek is voltunk, mert aztán 89-90-ben olyan változások voltak, amelyek tényleg kikövezték az utat a liberális piacgazdaság, a magántulajdonon és versenyen alapuló liberális piacgazdaság irányában, ami az első 10, mondjuk azt, hogy az első 10-12 évben a régió átlagához viszonyítva is sikeres volt, jobban teljesítettünk, és hát láthatóan kezdtünk felzárkozni egy modern gazdaság irányában. Hogy a miniszterelnök ezt a 2-3 évet mire alapozza, nem tudom, jó lenne többet tudni tőle. Nekem vannak bizonytalanságaim ebben. Kezdjük azzal, hogy amit az előbb említettem, hogy egyelőre nem úgy néz ki, hogy hozzá fogunk tudni jutni törésmentesen az Európai Uniós források nagyobbik részéhez. Ez nyilvánvalóan hiányzik a gazdaság jobb működtetése szempontjából. A másik terület, ahol úgy látom, hogy komoly feszültségek vannak, minden szakértő ebben egyetért, az a költségvetés. A költségvetésben most már 5. éve nagyon magas a hiány. Ugye 2020 és 2023 között az átlagos éves pénzforgalmi hiány az a 8%-ot érte el, jelentősen növekedett az államadósság aránya a GDP-ben, és alapvető feszültségek vannak mindemellett. Tehát nem arról van szó, hogy azért nőtt meg a költségvetés hiánya, mert olyan fontos reformokat indítottunk el, olyan fontos átalakítások indultak meg, amelyek közép-hosszú távon majd kifizetődnek, és egy rövid távú költség az, ami megjelenik ebben a nagyobb adósságban, hanem egész egyszerűen a költségvetés alrendszereinek egész sorában nagyon komoly feszültségek vannak. Mindenki számára ismert az egészségügyben, az oktatásban, mindkettő súlyosan alulfinanszírozott, amellett, hogy szerkezetileg is nagyon komoly bajok vannak mindkét területen. A szociálpolitikában komoly problémák vannak a környezetvédelemben, annak a finanszírozásában. Lényegesen többet kellene fordítani innovációra, úgyhogy, és hát ugye épp azt látjuk, hogy amit a építésügyi miniszter minden nap el szokott mondani, hogy 2 év alatt 5000 milliárd forintnyi beruházást halasztottak el.
Bocsánat, de hogyha ennyire hosszan tudja sorolni, hogy mire van kevés pénz, akkor hova megy el a pénz? Hol van az a kifolyatás, ami most már 5 éve tartó hiányt okoz?
Végig lehetne menni a költségvetés szerkezetén. Azt úgy vélem, hogy egy jó nem is 100, hanem inkább 1000 milliárdnyi olyan kifizetése van a költségvetésnek, amely a gazdasági racionalitás szempontjából, hangsúlyozom, a gazdasági racionalitás szempontjából kifejezetten káros. Mondanék néhányat. A legfontosabb és a legnagyobb tétel az úgynevezett gazdaságfejlesztési támogatás. Magyarországon gazdaságfejlesztésre a GDP 9-10%-át fordítjuk. Ez, hogy 1000 milliárdokban beszéljünk, ez nagyjából olyan 7-8 ezer milliárd forint évente. Ez az összeg az OECD országok, tehát a fejlett országokat tömörítő társaság országainál, ahova Magyarország is tartozik, az átlag a mi 9-10%-unkkal szemben 4-4,5%. Na most megint azt lehetne mondani, hogy ha fantasztikusan jól használnánk ezt a 9-10%-ot, akkor annak lenne eredménye, és akkor lehetne ezen vitatkozni. De egyrészt én ugye ebben az értelemben konzervatív, liberális közgazdász vagyok. Én nagyon nem szeretem, hogyha az állam akarja a piacot helyettesíteni, márpedig ezeknek a pénzeknek nagyon-nagyon jelentős részét kifejezetten versenyellenes, piacellenes tevékenységre
fordítja. Ez jelenti
fordítja
az adókedvezményeket a nagy cégeknek, az
állami támogatásokat? Az adókedvezményeket, mindenek előtt a visszanemtérítendő támogatásokat, aminél meg kell jegyeznem, hogy a közhiedelemmel szemben minél több olcsó pénzt, minél több ingyen pénzt pumpálnak egy gazdaságban, a gazdaságban annál rosszabb lesz a kimenet, annál rosszabb lesz az output. Ugyanis, hogyha ha a tőkeköltségét nullára visszük le, ingyen lehet hozzájutni, akkor azok a pénzek, amelyeket így használnak fel, nincs megtérülési követelmény. Minél olcsóbb, annál kisebb a megtérülési követelmény, annál kisebb lesz a hatékonysága, a termelékenysége annak a tőkeelemnek, és az egész gazdaságra rányomja a bélyegét. Egy tételt szeretnék mondani, 2010 és 2022-23 között az éves átlagos termelékenység növekedése a magyar gazdaságnak kevesebb, mint 1%. Ez kiábrándítóan alacsony, még a 2000 és 2010 közötti években is 1,7-1,8 volt a termelékenység. Nem beszélve az én lelkemhez legközelebb álló, nyilván elfogult vagyok, 95 és 2002 közötti időszakra, amikor meghaladta a 3%-ot a termelékenység növekedése. Tehát egész egyszerűen nem lehet azt mondani, hogy ezt a rengeteg pénzt jól használnánk fel. Nem használjuk fel jól, látszik, hogy rengeteg a túlárazás, az olcsó pénz egyébként oda is vezet, hogy túlárazzák a beruházásokat. Rengeteg a túlárazás, megengedem, hogy nem korrupciómentes ezeknek a pénzeknek az elosztása. Elég nagy részben előre láthatóan, tudottan megfelelő helyekre megy, ömlik ez a pénz. Ráadásul olyan fejlesztések zöme, ahol nincs tovagyűrűző kedvező hatása a gazdaságra. Itt azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos ebben, hogy lehet olyan beruházás, ami közvetlenül nem javítja a termelékenységet, közvetlenül nem érzékelhető a gazdasági hatása, de olyan mellékhatásai vannak, környezetre, szociális rendszerre, a nem termelő infrastruktúra bizonyos részein, aminek esetleg majd sok év múlva lehetnek kedvező hatásai. De itt most már azért 15 éve folytatódik ez a gazdaságpolitika, vagy 15. éve, és nem látni. Tehát itt ezen a területen biztos, hogy rengeteg pénz megy el rossz irányban, hatékonytalanul túlárazva, és érzésem szerint nem is korrupciómentesen.
Okay, tehát az egyik, akkor a gazdaságfejlesztésre költött.
Emellett rengeteg pénzt költ Magyarország versenysportra. Versenysportra évente 450 milliárd forintot költünk, ez is nagyjából a GDP arányában a kétszerese annak, amit a szokásos hasonló fejlettségű országok erre a célra elkülönítenek. Nagyon sok pénzt fordít a magyar kormány primér kormány propagandára. Ebbe beleértem az állami médiumoknak a finanszírozását, ezeknek a teljes éves költése a reklámbevételeikkel együtt meghaladja a 200 milliárd forintot.
Ami összesen több, mint a két kereskedelmi tévének.
Kétszer annyi, mint a két kereskedelmi tévének az éves kiadása, tehát nyilvánvalóan itt sem a hatékonyság vezérli. Politikai értelemben lehet, hogy hatásos, mert az emberek agyát azt átmossa, de gazdasági értelemben nem. És ehhez kapcsolódik az a 140-150 milliárd évente, ami effektív kormánypropagandára megy, ami példátlan összeg egy arányaiban is és mértékében is egy ilyen országnál. Ezen kívül vannak azok a szponzorációk, amelyek a különböző nagy állami monopól vagy oligopol cégektől áramlanak ki. Ezeknek az összege is évente 100 milliárdos nagyságrendű. Szóval így nagyon röviden pár ezer milliárdot lehet találni. Ha mondjuk például a gazdaságfejlesztési kiadásokat 9-10%-ról csak 6-7%-ra vinnénk, ami még mindig 50%-kal magasabb, mint az OECD-ben, az egy olyan 2000 milliárd forintnyi, 2-2,5 milliárd forintot jelent. A többi tétel, amit említettem, azokból is össze lehet hozni évente 5-6-700 milliárdot. Tehát nem arról van szó, hogy nincs pénz a költségvetésben, nem arról van szó, hogy nem lehetne feszesebb költségvetési gazdálkodás mellett dolgozni, és még ezzel együtt is jutna pénz arra, hogy egészségügy, oktatás, szociálpolitika, az önkormányzatok ki vannak feszítve teljesen, hanem egész egyszerűen rossz a szerkezete a bevételi oldalnak is, meg a kiadásinak is, mert a bevételi oldalon is lehetne keresni. Az nem igaz, hogy a 9%-os társasági adó az egy értelmes dolog. Különösen nem igaz, hogyha ez olyan cégeknél is működik, amelyek nagyvállalatok, és amelyeknek a megtérülése nagyon magas. Nem az a probléma, hogyha valaki 10-20-30-100 vagy 1000 milliárd forint nyereséget ér el, hanem akkor kell elgondolkozni az adórendszer működésén, hogyha az látszik, hogy a meglévő tőkére vetítve 20-25-30%-os profitráták vannak. Mert ha valaki befektet 1000 milliárdot, és arra csinál 100 milliárd profitot, az teljesen rendben van. De hogyha valaki befektet 1000 milliárdot, és csinál arra 300 milliárd profitot, akkor valami a versennyel nem stimmel.
De miközben ezt mondja, közben szintén most készülve azt látom, hogy 63 féle adó van. Tehát, hogy nem, azt nem lehet elmondani, hogy nincsenek adóztatva ilyen-olyan adókkal a cégek.
Az elmúlt 15 évben egyáltalán nem csökkent az adó mennyisége, tehát a száma, és nem csökkent az adóztatás szintje sem érdemben. Ugye az általános szöveg az az, hogy mekkora adócsökkentések voltak. Mondanék néhány olyan adót, amiben jelentős emelkedés következett be. Kezdjük az áfával, folytassuk a tranzakciós illetékkel. Megemelkedett a munkavállalóknak a szociális hozzájárulása mintegy 4%-kal. Chipsadót vezetett be a kormány. Eszméletlen mértékű különadókat működtet. A bankrendszertől a gyógyszergyárakon keresztül, a biztosítókon át, és akár még a média szereplőknek is. Szóval kiskereskedelmi adó. A kiskereskedelmi adó önmagában is egyébként inflációt is csinál. Tehát ha makroszámokat nézzük, a költségvetésnek a bevételei nagyjából a GDP 45-46%-án vannak, ez lényegében ugyanott van, mint 2009-ben vagy 2010-ben. Tehát, hogyha nem csökken a költségvetésben összpontosuló jövedelmeknek az aránya, akkor hol beszélünk adócsökkentésről? Van olyan adó, ami csökkent, de az adók többsége nem. De például adóemelés történt, ami megint nem nincs a köztudatban. Amikor az egykulcsos adóra áttértünk, akkor a minimálbér vagy a garantált szakmai minimálbér alatt keresőknek effektív megemelkedett az adóztatása, az adóterhe, mert korábban ők adóvisszatérítést kaptak, most pedig ugyanúgy fizetik 0 forinttal a 15%-ot, mint bárki más. Szóval egyáltalán nem igaz az, hogy alacsony adóztatással működik, ami igaz, hogy van egy elmozdulás a jövedelem típusú adók felől a forgalmi típusú adók felé. Ennek az iránya az én ízlésem szerint rendben lévő. A probléma az, hogy emellett ad hoc kiszámíthatatlanul, előreláthatatlanul, akár évközben is többször módosulnak adók, és olyan új adókat vetnek be, amelyek egyébként a tervgazdaságra emlékeztetnek, valahol látnak egy pici többletjövedelmet, akkor oda kivetik.
Amiket elmond, azok hosszú idő óta tartó rendszer szintű problémákat jeleznek. De az elmúlt lassan 15 évben, amióta Fidesz kormány van, azóta más-más emberek határozták meg a gazdaságpolitikát. Ugye az elején volt egy Matolcsi korszak, aztán inkább Varga Mihályra támaszkodott a miniszterelnök, és most pedig úgy tűnik, hogy Nagy Mártonra. De ezek szerint bárki is van névben, agyban megvízva ezzel, a rendszer szintű átalakítások, vagy a rendszer szintű gondolkodás az mindig ugyanaz marad?
Úgy látom, hogy az elmúlt 14 év arról szól, hogy a miniszterelnök várakozását kielégítve gazdasági tanácsadói csodákat terjesztenek elé. És a miniszterelnök elfogadja, elhiszi, hogy léteznek csodák, már pedig nincsenek csodák sajnálatosan. Abban az értelemben kontinuitás van a gazdaságpolitikában, hogy az első perctől kezdve voluntarista. Az első perctől kezdve nem néz szembe a realitásokkal, nem néz szembe azzal, hogy bizonyos döntéseknek milyen következményei lehetnek. Beígérik a fantasztikus gyors felzárkózást, a unorthodox politikával, ehhez rendelik az anortodox eszközöket. Most megint hát a tényekhez jó lenne ragaszkodni. Ha megnézzük a magyar gazdaság teljesítményét az elmúlt 14 évben, összehasonlítjuk az környezetünkben lévő országokkal, Szlovákiát kivéve mindenki lényegesen jobb teljesítményt nyújtott ebben a 14 évben, anélkül, hogy anortodox politikát használtak volna, anélkül, hogy olyan lépésekhez nyúltak volna, ami a gazdaságban a bizalom alásásához vezet, belföldön és külföldön, és tulajdonképpen azt látni, hogy az eredmény az inkább rosszabb, mint jobb azokhoz képest, akik a tradicionális, konzervatív, normális úton haladtak.
De bocsánat, ez akkor azt is jelenti, hogy amit most utólag békeéveknek és gazdaságilag kellemes időszaknak élünk meg, tehát mondjuk ez a 14-15-től mondjuk a Covidig, az már akkor is lehetett látni azokat a strukturális problémákat, amelyek most, amikor Covid van, majd utána háború van, tehát a világgazdaságban nehezebb helyzet van, megmutatkoznak ténylegesen. Tehát, hogy ezek már ott gyökereznek?
Egyértelműen abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ezeket le is írtam akkor. Lényegében 2015-16-tól inkább ráléptünk erre az úgynevezett magas nyomású gazdaságpolitika útjára, ami magunk összólva egy blöff.
Ez azt jelenti, hogy fogyasszanak az emberek, ugye? Nagy,
nem,
megpróbálom leegyszerűsíteni.
Ennek az az ideológiája, hogy olyan keresleti nyomás alá kell helyezni a gazdaságot, amitől több beruházás, több foglalkoztatás, több fogyasztás lesz, és akkor minden megoldódik. Na most ezt tulajdonképpen lehetne, azt is mondhatnám, belehelyezhetni egy keynesi gazdaságpolitikába, amikor dekonjunktúra van, amikor nagy munkanélküliség van, kihasználatlan kapacitások vannak, akkor tényleg indokolt lehet a költségvetési politikában, a monetáris politikában és a jövedelem politikában is a ciklus visszaesését enyhítendő keresleti stimulusokat adni. A probléma az az, hogy a magyar gazdaságpolitika nem, és ezt anticiklikus gazdaságpolitikának hívják, nem magas nyomású gazdaságpolitikának. A probléma az az, hogy ezt a receptet akkor használta a magyar gazdaságpolitika, amikor már magától normálisan működtek volna a folyamatok. 2016-tól, én azt mondom, hogy 2017-től bontakozik ki erőteljesen ez a magas nyomású gazdaságpolitika, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy fenntarthatatlan. A magyar gazdaság növekedés üteme ezekben a jobb években lényegében kétszeresen meghaladta a magyar gazdaság organikusan elérhető növekedés ütemét. Ugye nagyjából 2,5-3% maximum a potenciális növekedési üteme a magyar gazdaságnak. 17-18-19-ben, tehát nem túl sokáig, 3 éven keresztül ez ilyen 4,6-4,7% volt éven, tehát majdnem a kétszeresen.
De hiába láttuk akkor ezeket a számokat, amögött nem volt meg az a valóságos teljesítmény.
Nem volt, mert hogy lehetett látni, hogy az egyensúlyi mutatók folyamatosan elkezdtek romlani. 2016-ban még a folyófizetési mérleg többlete az nagyjából a GDP 6-7%-án volt. 2019 végére, 20 elejére mínuszba ment ez a szám. Az infláció, ami defláció volt 14-15-ben Magyarországon, negyedévről negyedévre egyenletesen gyorsult, és 2020 elejére, tehát a pandémia előttre már 4,7% volt, tehát kikerült a jegybank árstabilitási céljából, meghaladta azt. A béreknél egy vagy két évig elképzelhető volt, hogy a termelékenységnél gyorsabban növekedjenek, mert a megelőző válságos időszakban jelentős elmaradás volt a bérekben. De nem 3-4-szer, de nem a reál a termelékenységet 3-4-szer meghaladó bérnövekedés, ami egyébként, ha már itt tartunk, 7. éve folyik, és ugye az nem atomfizika, hogyha a bérek permanensen sokkal gyorsabban növekednek, mint a termelékenység, akkor abból előbb-utóbb infláció lesz. Ugyanígy világos volt 18-19 fordulóján már, hogy a növekedésnek az egyik legfontosabb korlátja a munkakínálat hiánya. Elfogyott. Egyrészt nagyon pozitív, hogy a foglalkoztatás fölnőtt egy európai mértékkel magas szintre, ezt mindenképpen üdvözölni kell. De ennek van árnyoldala. Az egyik árnyoldala az az, hogy nem magas hozzáadott értékű területekre nyomult be potlólagos munkaerő, hanem a legkevésbé produktív, legkevésbé hatékony területekre, és ez az egész teljesítményt ugye visszafogja. A másik pedig, hogy azáltal, hogy elfogy a munkaerő a munkakereslet kínálat hatására, a bérek elszaladnak a realitásoktól. Úgyhogy lehetett látni, hogy ez a folyamat nem tartható tovább. A probléma az az, hogy ma is ezt nyomja ezerrel a gazdasági miniszter, miközben ma még annyi feltétele sincs meg ennek, mint 2016 és 2019 között, mert akkor ugye volt egy jelentős külső mérleg többlet, defláció volt a gazdaságban, még volt bevonható munkaerőtartalék, és speciális okoknál fogva a forint teljesen felelőtlen leértékelődésének a támogatása nem vezetett közvetlenül gyors inflációhoz, mert a világban összeomlottak a nyersanyag és energiaárak akkor, plusz az Európai Unióból, talán ez a legfontosabb, deflációt importáltunk, hogy csökkentek az árak, és hiába értékelődött le a forint, ha csökkent az euróban számított exportárak, akkor a kettő nagyjából kioltja egymást, és nem jelentett belföldön további inflációs feszültséget. Ma ezen tényezők közül egyik sincs meg, munkaerőtartalék kifogyott, az infláció magas, lecsökkent, de magas, az Európai Unióban nincs defláció, hanem ott is azért infláció van, a külső mérlegünk most már egyensúlyban van, de azért, tehát az stabil és jó, de nincs mód arra, hogy nagyon eladósodjunk. Az uniós pénzek kevésbé fognak vastagon befolyni, mint a korábbi években. Úgyhogy ennek a magas nyomású gazdaságpolitikának ma sincs alapja. Tehát lényegében azt mondanám, hogy kontinuitás volt a gazdaságpolitikában 2010-től, és az, hogy ma látni bizonyos vitákat a gazdaságpolitika irányítói között, az végül is azt hiszem, hogy annak a következménye, hogy azok a kudarcok, amelyek nyilvánvalóan érték a gazdaságpolitikát az elmúlt 2-3 évben, azokért kit tegyenek felelőssé.
Amikor azt mondja, hogy látni a konfliktusokat, az jelenti azt, hogy mert mintha lett volna egy idő, amikor, ugye volt egy idő, amikor nagyon hangos volt Matolcsy György és a kormány közötti konfliktus, aztán mintha elcsitult volna, de mintha most meg tényleges intézkedésekben lenne egy szurkálódás. Van, aki azt mondja, hogy lehetne kamatot csökkenteni, csak azért nem teszi meg az MNB, hogy odaszúrjon Nagy Mártonnak. Ön ezt látja, hogy tényleges gazdasági intézkedésekben akár az állampolgárok látják annak kárát, hogy van egy ilyen vita?
Abban, hogy van vagy lehet vita a gazdaságpolitika egyes alrendszerei között, az természetes. Nem sok mindenben értek egyet Nagy Mártonnal, mondhatnám semmiben. Egy dologban azonban igen, hogy a legvégsőkig elmenve ezeket a vitákat zárt ajtók mögött kell lefolytatni, mert ez a magyar gazdaság szempontjából káros. Akármelyik félnek van igaza, káros a vita. Káros kivinni nyilvánosan. Tehát zárt ajtók mögött kell értelmes kompromisszumra jutni. Ami a vita tartalmát illeti, ugye az a vita tartalma, hogy az egyik fél azt mondja, hogy ahhoz, hogy tartós, kiegyensúlyozott, fenntartható növekedés legyen, ráadásul versenyképességen alapuló, javulásán alapuló növekedés, ahhoz árstabilitás kell, ahhoz szerkezeti reformok kellenek, ahhoz investálni kell az oktatásba, egészségügybe, stb. A másik fél pedig azt mondja, hogy a kereslet felturbózásával, mondanám, mesterséges felturbózásával kell beindítani a motorokat, és majd ez fogja helyreállítani a pénzügyi egyensúlyt is. Most ebből a szempontból hosszú idő óta először inkább a Nemzeti Bank megközelítésével szimpatizálok. Mindig is azt gondoltam, hogy a pénzügyi egyensúly, az árstabilitás megteremtése, a strukturális reformoknak a végrehajtása az, ami hozzájárulhat egy ország sikeres felzárkózásához. A mesterséges keresletélénkítés nem. Ráadásul nincs eszköze a kormánynak a mesterséges, vagy nincs elégséges eszköze, mert szemben a 16-17-18-as időszakkal a költségvetés teljesen kifeszített. Megjegyzem, akkor is kifeszített volt, mert a 5% körüli növekedés mellett a 2%-os hiány az túl sok. Tehát ha kétszer olyan gyorsan nő egy gazdaság, mint a potenciája, akkor a költségvetésnek vissza kellett volna húzódnia legalább egyensúlyi pozícióba. Azért, hogy amikor visszaesik külső vagy belső sokkok miatt a növekedés, akkor valóban tudjon élénkíteni, és valóban tudjon több keresletet, több jövedelmet pumpálni a gazdaságba. De mi végig a ciklus erősítő gazdaságpolitikát folytatunk. Amikor gyorsan nőtt a gazdaság, akkor még rátettünk egy lapáttal. Amikor pedig 2020-at leszámítva, amikor visszaesett, és ott indokolt volt, hogy kienged a költségvetés meg a monetáris politika, na nem akkora mértékben, ahogy csinálták, de hogy ki kellett engedni, az nem, az vitán felül áll. De 21-ben, 22-ben, 23-ban semmi ok nem volt arra, hogy 7-8%-os deficit mellett működjön a magyar gazdaság, és hogy a Magyar Nemzeti Bank a elmúlt 30 év leglazább monetáris politikáját folytassa, eszméletlenül nőtt a pénztömeg a gazdaságban, a likviditás, a szabad likviditás. Még egy pontot azért szeretnék említeni, hogy hol lehet pénz. Ugye egyfelől van a Nemzeti Banknak egy példátlanul nagy vesztesége, de az a veszteség nem az égből jön, az abból jön, hogy a Nemzeti Bank teljesen abszolút hibásan 10-15 évre fix kamatozású hitelt, illetve nyújtott, illetve kötvényt vásárolt 0 és 2-2,5%-os hozamszint mellett. Amikor az infláció elmegy, és kénytelen szigorítani a kamatokon, emelni a kamatokat a jegybank, akkor kiderül, hogy a 2,5% jövedelemhez jut, kamatjövedelemhez jut, de az a pénz, amit ezekkel a hitelekkel megteremtett, azokat, hogyha fogni akarja, akkor azokra neki betéti kamatot kell fizetni. Tavaly eminensen 17-18%-ot fizetett. Ez megint nem atomfizika, hogy a 2 és 2 és fél és a 17 között van egy pici luk, és ebből orbitális veszteség keletkezik. De a veszteségnek a másik oldala azon vállalkozóknak a talált profitja, akik ezért semmit nem tettek. Ugye egy 18-20-25%-os infláció mellett 2%-ra hitelhez jutni, az azt jelenti, hogy amikor a hitel visszafizetésére kerül a sor, akkor annak a valós értéke a töredéke annak, mint amikor fölvette. Tehát a vállalkozónál egy hatalmas talált profit keletkezik. Nos, ezt szintén vissza kellett volna, vissza lehetett volna részben szívni ezektől a vállalkozásoktól, mert a leginkább az kellett volna, hogy egy ne adjon ennyi hitelt, ilyen hitelt a Nemzeti Bank, 17 után már semmi oka nem volt arra, hogy ezeket a hiteleket, kötvényeket vásárolja, hiteleket nyújtsa és a kötvényeket vásárolja. Ráadásul az első perctől kezdve alapvető szakmai mellényúlás, hogy fix kamatozással adta ezeket a hiteleket. Nem az a probléma, hogy kedvező kamatozással adta, hanem hogy fix kamatozással, mint hogyha Isten elrendelte volna, hogy 30 éven keresztül árstabilitás lesz. Hát láttuk, hogy ez nem hogy 30 éven, de 10 éven keresztül sem valósult meg.
Ugye az április végén jelentek meg az első negyedéves gazdasági adatok, és ebben mindenki ízlése szerint azt emelte ki, ami neki tetszik. És hát ugye az egyik az a hiány, amiről már beszéltünk, a kormánnyal nem szimpatizálok, gyakorlatilag ezt emelték csak ki. A kormány oldal meg hozsannázott, hogy a vártnál mennyivel nagyobb volt a növekedés. Ezt egy kicsit próbáljuk meg elmagyarázni, hogy melyik a fontosabb, van-e olyan, hogy valamelyik fontosabb, és hogy most akkor végül is milyen állapotban van a magyar gazdaság, egy növekedési pályára álló, erősödő az elmúlt évekhez képest, fellélegezhető gazdaságról beszélünk, vagy egy strukturálisan rossz helyzetben lévő, és stagnáló gazdaságról beszélünk.
Talán onnan érdemes indulni, hogy sok elemzéssel szemben mindig az volt a véleményem, hogy az elmúlt években sem volt a magyar gazdaság válságban. Messze nem azt a pályát futja a magyar gazdaság, amit én jónak tartanék, vagy hasznosnak tartanék, de válságról szó nem volt. Egy olyan gazdaságban, ahol 4% körüli, 4% alatti, most 4,4 a munkanélküliség, nem lehet ilyenről beszélni. Tavaly volt egy enyhe reál bércsökkenés, ez ugye 2-2,5% volt, de a megelőző években viszont, a megelőző 4-5 évben egy legalább 30-40%-os reálbér emelkedés következett be, ezt nem lehet válságként említeni. Ugyanakkor az is fontos, vagy az is említésre méltó, hogy a tavalyi évben is nem az volt a probléma alapvetően, hogy 6,7%-ra nőtt a költségvetés hiánya. Megjegyzem, és a miniszterelnök előrelátásával kapcsolatban, hogy tavaly 2023-ban az eredeti költségvetési előirányzat az 3,9% volt, ezt az ősz elején 5,2-re emelték, decemberben 5,7-re, januárban 6,2-re, majd márciusban 6,7-re, tehát már amikor akkora az előrelátás, hogy még az évet követő negyedév végén is fölfelé kell módosítani. Ennyit a tervezhetőségéről. De nem ez volt a legnagyobb baj, hogy 6,7 lett. Egyrészt azért, mert szakmailag fontosnak tartom, hogy amikor egy gazdaság zsugorodik, lásd 2023-ban Magyarország, és a külső egyensúly javul, aminek két fő tényezője van, az egyik tőlünk független, a sikeres szankciók levitték a gázárát és az olajárát a piacon, tehát
sikeresek voltak a szankciók,
és vissza tizedére esett a gázára, és ez alapvetően javította a külső egyensúlyunkat. A másik, ami a külső egyensúlyt javította, amit pestiesen úgy mondanak, hogy szombaton zárva tartunk, tehát hogy a gazdaság teljesítménye visszaesett. Csökkent a beruházás, csökkent a fogyasztás, természetes, hogy akkor javulnak a külső mérlegek. Tehát, de visszaesés volt a gazdaságban. A visszaesés idején értelmes és elfogadható, hogyha a költségvetés ezt a visszaesést megpróbálja mérsékelni. Annulálni nem tudja, de ha mérsékli, az jó. Ezért nem az a legfontosabb probléma, hogy 6,7% volt a deficit, mert a külső mérleg is javult, tehát ez a deficit belefért ebbe a keretbe, nem csinált túlkeresletet, nem vezetett az ország külső eladósodásához. De több probléma van ezzel a 6,7-tel. Az egyik az, hogy ez nem 6,7, hanem ehhez hozzá kell adni a Magyar Nemzeti Bank veszteségét. A Magyar Nemzeti Bank az államháztartás egyik alrendszere, és ennek az alrendszernek a vesztesége a GDP 3%-át érte el, azaz az államháztartás egészének a hiánya nem 6,7, hanem 9,7. Ez azért minőségileg más. De még itt sem vagyunk a történet végén, mert még tavaly is kaptunk az Európai Uniótól 2400 milliárd forintnyi támogatást, egyoldalú támogatást, ami mögött magyar jövedelem, magyar adóbevétel, magyar belföldi megtakarítás nincs. Tehát a költségvetés összességében nagyjából 13%-kal többet költött tavaly, mint az eredeti jövedelmei. Tehát nem 6,7-tel költött többet, hanem 13-mal az állam. És ez a 13 természetesen benne van a tavalyi 17%-os inflációban is, mert ez lényegében jelentős mértékben fedezetlen keresletteremtést jelent a gazdaságban. Úgyhogy nem az a baj, hogy túlköltöttek először, hanem az, hogy a 6,7 az körülbelül a fele a tényleges túlköltésnek. A másik probléma, ami még ennél is sokkal súlyosabb, hogy végtelenül rossz szerkezetben történik ez a túlköltés. Tehát, hogyha azért lenne 13%-kal több költés, mert komoly szerkezeti reformok valósulnak meg az előbb már említett szektorokban, akkor azt mondanám, hogy ez nem egy szépségverseny, ahol bizonyos elvont számoknak kell eleget tenni, hanem pragmatikusan meg kell nézni, hogy ezek a költések tényleg hozzájárulnak-e a javításhoz. De az, hogyha túlárazott utakat, túlárazott építményeket, eszméletlen állami irodafejlesztéseket csinálunk, hogyha, ami ugye egy csepp a tengerben, lombkorona nélküli lombkorona sétányokat építünk, akkor azt kell mondanom, hogy vagy letelepedési kötvényeken lehet 100-150 milliárdot keresni azoknak, akik ezt bonyolítják, nem nekünk, akkor azt mondom, hogy ez csak az egyensúlyt rombolja, mert ugye nem szabad elfelejteni, hogy emögött a nagy hiány mögött, ahhoz, hogy ne szabaduljanak el az árak és az infláció visszaforduljon, kénytelen volt a Nemzeti Bank szigorítani, ugyan nem ismeri ezt a szót a magyar gazdaságpolitika, hogy megszorítás, de hát ennél súlyosabb megszorítás nem volt szerintem sok-sok év óta. Hozzáteszem, 95-ben mi lényegesen kevesebb megszorítást csináltunk. Igen, lényegesen kevesebbet csináltunk, de kénytelenek voltak.
Csak rosszabb volt a marketingje.
Hát nem uraltuk a médiát, maradjunk ennyiben. De viszont a számok azért azt mutatták, hogy 2 év alatt a forint konvertibilis lett, Magyarország nem 10 év után nyerte vissza, vagy 8 év után nyerte vissza a befektetésre való jogosultságot, hanem 1 év után. Ráadásul 1A minősítésben évente értékeltek föl minket, az infláció fokozatosan jött le, uniós pénzek nélkül 4,6% volt az éves átlagos növekedés. Tehát azért azt gondolom, hogy szóval nem gondolok vissza rossz érzéssel a periódusra, de ez csak zárójelben. Szóval, hogy a Nemzeti Banknak szigorítani kellett, és emelni kellett a kamatokat, az azért kellett, mert akkora túlkeresletet, túllikviditást, felelőtlen pénzszorrást hajtottak végre a megelőző években a kormány és a jegybank kéz a kézben. Tehát egyiknek sincs mit a másik szemére vetnie, hogy kénytelen volt emelni, és ezeknek a kamatemeléseknek a következménye hosszabb időre bevésődik a költségvetésbe. Mert az is egy nagyon súlyos probléma, az elhibázott politika következménye, hogy amíg 2020-ban, 20-ig nagyjából a GDP 2%-át költöttük, 1,9%-át kamatokra, az adósság után fizetendő kamatokra, most 4% fölött vagyunk. Tehát a költségvetés a normál, szokásos kiadásainak a terhét, kell ezeket a kamatokat kifizetni, úgyhogy az erőltetett növekedés, a magas nyomású gazdaság, a voluntarista, fiskális és monetáris politika, az elhibázott fix kamatra, nulla kamatra kihelyezett közel 9,5 milliárd forint a jegybankban, annak következményei vannak.
De az, bocsánat, ez akkor azt is jelenti, hogy ez, amit most sikeradatként mondtak, növekedés, ez még megint egy olyan növekedés, ami mögött nincs valós tartalom?
Van mögötte tartalom, csak azt kell mondani, hogy ugye az, tehát egy olyan adat van, ami egyértelműen kedvező. Ez pedig az, hogy a 2022-es fenntarthatatlanul nagy külső egyensúly hiány, a GDP 8%-a volt, ez nagyjából egyensúly körüli mértékre jött vissza. Nem, ez a külföldi nem, ez a külföldi egyensúlyunk. Ami, hogyha ilyen maradt volna, az egy pár év után fenntarthatatlan és valóban pénzügyi káoszhoz vezet. Ez megszűnt, és ez egy jó dolog. A többi az olyan, hogy ha objektíve akarom nézni, akkor az a növekedés, ami év per év alapon van, az azt jelenti, hogy visszaért a magyar gazdaság, vagy még vissza se ért oda, ahol 1 évvel ezelőtt volt. Tehát, hogyha valami lefelé megy, és ahhoz képest 1 év múlva növekedés van, az azért a helyén kell kezelni. Ennek ellenére az igaz, hogy jövünk ki a gödörből. Tehát abból a visszaesésből, amiben voltunk, abból jövünk ki, és ha nem is lesz olyan növekedés, mint megint, hogy nem akarom újra idézni, de mondjuk még tavaly novemberben is az volt a kormányzati álláspont, hogy 24-ben 4% körüli lesz a növekedés. Aztán fokozatosan a biztos előrelátás és tervezhetőség nevében lementek 2,5%-ra. Már rég mindenki 2,5%-ot vagy 2,5-et mondott. Nos, idén, hogyha 2% körül lesz a növekedés, az tulajdonképpen a tavalyihoz képest egy lényegesen jobb eredmény, de nem egy robosztus növekedés. Ráadásul egyelőre úgy néz ki, ugye nálunk a növekedés akkor fenntartható, hogyha export vezérelt, hogyha beruházás vezérelt, de nem akármilyen beruházás, hanem alapvetően magánberuházás vezérelt, és ezen belül is a versenyszektor irányából jövő. Na most ezek közül, az elemek közül látszólag az export vezérlés, mintha ott lenne, mert a nettó export javult. De a nettó export azért javult, mert mind az export, mind az import visszaesett. Az export 5%-kal mérséklődött év per év alapon, az import meg 20%-kal.
Tehát a mihez képest itt?
Tehát itt attól, hogy a nettó export javult, a mögött nem pozitív teljesítmény van. Ha ez fordítva lenne, 20%-kal nő az export és 5%-kal az import, akkor pezsgőt bontanék. De itt arról van szó megint, hogy nem szalad a szekér. Nem jó az európai konjunktúra, a német konjunktúra sem, ami nekünk nagyon fontos, és nem az export húzza. Az a növekedés jelentős részét, vagy nagyobb részét az első negyed évben ez a bizonyos nettó export hozta, ami nem egy pozitív dolog. Ami pozitív, hogy a fogyasztás elkezdett élénkülni, de hozzá kell tennem, hogy én bizonytalan vagyok abban, hogy ez mennyire fenntartható. Egy stagnáló gazdaságban, vagy 2%-kal növekvő gazdaságban 8-9%-os reálbérnövekedés, hát az a álmos könyvek szerint nem biztos, hogy fenntartható hosszabb időn keresztül. Ráadásul, hogyha begyorsul a fogyasztás növekedése, akkor az az importot fogja növelni, és már is le fog romlani a nettó export, már is amit nyerünk a réven, elveszítjük a vámon, a kettő egymással szembe megy. Úgyhogy a beruházások 9%-kal csökkentek év per év alapon, tehát ez sem arra val. Az, hogy az infláció a tervezet szerint alakul, vagy a várakozások szerint alakult eddig és csökkent, abban is szerepe van annak, hogy a gazdaság élénkülése elmarad viszont attól, amit korábban gondoltunk.
De hogyha jól gondolom, ráadásul, hogyha beindul újra a fogyasztás, vagy jobban beindul, akkor lesz egy visszapattanó hatása az inflációra annak, nem? Tehát, hogy akkor megint elkezdtek növekedni.
Lehet hatása, ugye én azon közgazdászok közé tartozom, van egy úgynevezett Cambridge-i iskolája a monetarizmusnak, amelyik azért Cambridge-i és nem tiszta monetarizmus, mert az infláció alakulásában, a jövedelmek, a bérek alakulására nagyon erősen fókuszál. Én azt gondolom, hogy hosszabb távon, hogyha a bérek növekedése, a reálbérek növekedése elszakad a gazdaság teljesítményétől, akkor az vagy az infláció vagy gyorsulásához, vagy és a külső egyensúly romlásához vezet, ami a nap végén szintén inflációt eredményez, mert abból le fog értékelődni a deviza árfolyama, és arról az oldalról fog inflációt csinálni. Ugye megint nem nagyon nehéz belátni, hogy a bérek egyszerre jelentenek keresletet, és egyszerre jelentenek költséget. Ha ezek a költségek gyorsabban növekednek, mint a termelékenység, akkor más választása nincs a gazdaság szereplőinek, mint hogy árakat emelnek, és ez az emelt árakat el lehet adni, mert ezek az emelt bérek, mint kereslet megjelennek. Tehát ezek teljesen egymással párhuzamosan mozognak.
Ha már tervezhetőség, ön korábban nagyon sokat ostorozta ezt a tavasszal benyújtott költségvetést, idén nem így lesz, hanem ugye bejelentették, hogy az amerikai elnökválasztáshoz kötötten fogják megtervezni, vagy akkor fogják utána benyújtani. Ennek ön most örül-e, vagy jó-e, hogy akkor most ahhoz kötötten nem tavasszal van a költségvetés benyújtása?
Egyrészt nem szeretem, hogyha személyesen engem is, meg a széles közvéleményt hülyének nézik. Semmi köze nincs a költségvetés elhalasztásának az amerikai költségvetéshez. Ha akármi lesz az amerikai választásnak a végeredménye, akárki nyer, az január x-e előtt nem tud belépni a Fehérházba. Ráadásul semmi köze nincs egy esetleges Trump győzelemnek ahhoz, hogy mi milyen költségvetési politikát csinálunk. Nyilvánvaló, hogy az előbb említettek fényében, hogy az elmúlt években durván mellélőtt az előrejelzésekkel a kormány gazdaságpolitikája, durván más pályán haladt a költségvetés, mint amit mondtak. Ennek egyik oka az volt, hogy minden évben homokvárra építették a költségvetést. Március-áprilisban akkor sem lehet érdemben jó költségvetést csinálni, ha nem lenne ilyen hektikus a világgazdaság alakulása, ha nem lennének ilyen geopolitikai fenyegetettségek és válságok a környezetünkben. Teljesen normális, hogy akkor is van bizonytalanság a rendszerben, hogyha novemberben nyújtják be a költségvetést a parlamentbe.
Miért nem lehet ezt mondani? Tehát, hogy ez egy belátható
azért, dolog. Azért, mert előtte többször is a pénzügyminiszter is, és a gazdasági miniszter is, és a miniszterelnök is megerősítették, hogy ez szuper jó, hogy így előre lehet látni, és akkor így mindenki alkalmazkodni tud hozzá. Most teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehetett alkalmazkodni hozzá, mert legkésőbb januárban gyökeresen módosítani kellett 21-ben is, 22-ben is, 23-ban is a költségvetést.
És
24-ben is, bocsánat.
Beszéltünk már az uniós pénzekről, hogy mikor, milyen ütemben mi jön, meg hogy igazából eddig nem is jött olyan rossz ütembe, de azért a jövő év, meg a elkövetkező pár év az kérdéses. Most a kampányban nem sok osztogatással élt a kormány a megelőző választásokhoz képest. Pont a napokban Varga Mihály viszont nagy örömmel jelentette be, hogy megérkezett 184 milliárd euró, amit a tanárok béremelésére vártak. Egyrészt ez mit jelent? Tehát, hogy ez most csak megjött egy pénz, aminek már megvolt a helye, és berakjuk oda, és nem jelent a költségvetés szempontjából semmit emiatt. Vagy pedig jelent mondjuk valami tendenciát az uniós pénzek csöpögtetésére, érkezésére nézve?
Igyekszem kiegyensúlyozottan fogalmazni. A tanárok béremelésének a világon semmi köze nincs az Európai Uniós pénzekhez. A tanárok bérét folyamatosan idén, jövőre és 10 év múlva is a magyar adófizetők által fizetett adókból kell kiegyenlíteni. Következésképpen semmi összekapcsolódás
nincs. Amikor azt mondja Varga Mihály, hogy ők előfinanszírozták, akkor az egyszerűen nem igaz mondat?
Formailag ezt mondhatja, de tartalmilag nem, mert jövőre miből fogja finanszírozni ugyanezt? Jövőre is lesz tanárbér, állítólag még emelés is lesz. Miből fogjuk finanszírozni? Mert jövőre lehet, hogy megint kapunk újabb pénzt az uniótól, de az már csak az emelésre vonatkozik. Tehát egy év csúszással mindenképpen a magyar költségvetésből, a központi költségvetésből kell állni ezt a tételt. Úgyhogy ez egyáltalán nem állja meg a helyét. A másik része az, hogy tulajdonképpen az uniós pénze, azt sem értem, hogy az unió miért ment bele ebbe a játékba, mert ők is pontosan tudják, hogy ezek olyan állandó, permanens kiadások egy költségvetésben, amit nem lehet egyszeri transzferekkel biztosítani. Az sem igaz, hogy a jogállamiság helyreállítása az oka annak, hogy megkaptuk a pénzt, mert speciál a tanárbérekre vonatkozó átutalást az Európai Unió ettől függetlenül.
Ez egy másik pakban van, az másik a kohéziós pakban,
igen,
ugye?
Igen, és ettől függetlenül ezt felszabadította már decemberben. Tehát az biztos, tehát mielőtt még az a döntés megszületett volna, hogy 10 milliárdhoz hozzájutunk, ehhez hozzá lehetett jutni. És végül pedig egész egyszerűen nem értem, hogy az Unió miért megy bele olyanba, hogy az általa juttatott, vissza nem térítendő források ilyen permanens költségvetési kiadásokat finanszírozzanak. Ezeknek a pénzeknek az lenne a feladata, hogy megint csak olyan szerkezeti reformokat támogassanak, olyan fejlesztéseket támogassanak, amelyek az adott időpontban, az adott országban szűkösen rendelkezésre álló jövedelmekből, forrásokból nem valósítható meg. Tehát ami egyszeri kiadást jelent, ez lehet egy útépítés, ez lehet egy iskolaprogram, egy kórházfejlesztési program, lehet egy környezetvédelmet elősegítő program, de nem olyan, ami folyamatos kiadásokat jelent az adott költségvetés számára. Tehát én azt gondolom, hogy határozottan azt gondolom, hogy a tanárok bérét, mint ahogy az orvosok bérét, a szakápolók bérét, a szociális munkások bérét, a rendőrökét, a katonákét nem az európai pénzekből kell finanszírozni, és lehet finanszírozni, hanem azokra megfelelően rendelkezésre állnak itthon források, és ezeket kell ehhez rendelni.
Látszik-e, hogy ha nem, vagy hogyha csöpögtetett módon jönnek az uniós pénzek, akkor látszik-e ennek már a tényleges pótlása? Ugye a keleti nyitást azt ehhez szokták kötni, hogy igazából kell a pénz, tehát ezért lett szorosabb a kapcsolat akár Kínával és más országokkal. Látszik-e, hogy innen pótolható ez most már?
A kettő az két különböző minőség. Amit az Európai Uniótól kapunk pénzt, az úgynevezett vissza nem térítendő forrás, és ezeket ennek megfelelően lehet mindenféle célokra használni. Ami működő tőkeként vagy hitelként jön be akárhonnan, azoknál egyrészt nem a magyar kormány dönti el, hogy milyen célokra jön be, hanem az, aki a tőke, aki a hitelt nyújtja többnyire. Hát ha finanszhitel, akkor nem, de ezeknél a távol-keleti fejlesztéseknél a hitel is, ami jön, az célzottan jön egy meghatározott fejlesztéshez, tehát kvázi a működő tőkének a kiegészítője. De ezeket egyrészt a működő tőkét azért hozzák ide, hogy utána profitot vigyenek ki. Tehát nem azért hozzák ide, mert szép két szép szemünk van, hanem mert üzletet látnak benne. Ráadásul, hogyha hitelt is pakolnak mellé, akkor a hitelt kamatostul kell visszafizetni. Tehát a kettő között óriási a különbség a magyar gazdaság szempontjából. Ilyen értelemben ez nem kiváltható. Arról nem is beszélve, hogy az a gazdaságfejlesztési cél vagy szerkezet, amit ezek a távol-keleti beruházások reprezentálnak, ezek azt hiszem, hogy nem fognak egy jobb, szebb, boldogabb, felzárkozó Magyarország felé vinni. Itt nagyon fontos lenne azt látni, hogy a mérték, mint az életben mindig rettentő fontos. Nem az a probléma, hogyha van egy vagy két akkumulátorgyárunk, hanem hogy a megalománia keretében azt gondoljuk, hogy mi a világ harmadik, negyedik legnagyobb akkumulátorgyártója akarunk lenni, miközben nincs munkaerő, nincs energia, nincs alapanyag hozzá, és a lehető legalacsonyabb hozzáadott értékű részt, semmi innováció. Nincs is példa arra, hogy a kínaiak vagy a koreaiak az innovatív részeket idehoznak vagy átadnák. És hát van még egy nagyon fontos, végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, ez a környezeti kérdés. A környezeti kérdések olyanok, amelyeket lehetne kezelni. Tehát nem igaz az, hogy minden akkumulátorgyár tönkreteszi a környezetet, de Magyarországon ennek az ellenkezőjére van csak példa. Tehát nincs olyan itt, ahol a környezeti szennyezés ne haladná meg a tűrési határokat, és ahol rákényszerítenénk az itt élő szereplőket arra, hogy betartsák a környezeti előírásokat. még az ellenőrzéseket sem tudják sokszor végrehajtani, mert nem engedik be, és a magyar hatóság nem tesz semmit annak érdekében, hogy beengedjék. Tehát ezek nem fognak minket előrevinni. És ráadásul ugye van még egy szempontból jobbak ezek a beruházások, mint a vas és acél országa az 50-es években, mert ott is csak munkaerő nem volt, nyersanyag nem volt, energia nem volt, semmi nem volt. Egy szempontból ez jobb. Ez elvben exportorientált. Az ugye deklaráltan autarkia volt, belső ellátásra koncentrált. Ez nem, ez alapvetően exportorientált, ez egy pozitív oldal az egész történetnek. Azzal, hogyha mindent összerakunk, és attól tartok, hogy a döntéshozók sem raktak mindent össze, akkor lehet, hogy kiderül, hogy nincs nettó exportja ennek a tevékenységnek. Mégpedig azért, mert mondjuk a debreceni gyárhoz újonnan kell két földgázerőművet építeni. Egy ilyen földgázerőmű építésnek a 80%-a import. Ezt követően a nyersanyagot, az energiát, azt importból hozzuk. A gépek, berendezések, amelyek ott majd működnek, importból vannak. Az alkatrészek, amiket összeszerelünk, importból vannak. A munkaerő, ami kínai lesz, az import és a megtakarításait viszi ki az országból. Ezen kívül a kínaiak is nyilván azért akarnak idejönni, hogy megvessék a lábukat Európában, profitot csináljanak, és profitot pedig nem azért akarnak csinálni, hogy azt itthon szépen berakják a bankba és itt tartogassák, hanem hogy osztalék formájában a megfelelő részét kivigyék. Úgyhogy ha mindent összeteszünk, akkor nem vagyok abban biztos, hogy ez nettó exportot jelent Magyarországnak.
Ugye hozzá vagyunk szokva, hogy egy választás előtti időszak az egyébként is a normál menettől eltér, akár a gazdasági intézkedésekben is. De ráadásul most a kormány nem várt módon február óta egy politikai válsággal is szembenéz így vagy úgy. Tehát azért a kegyelmi botrány és aztán Magyar Péter megjelenése egy egészen más helyzetet teremtett. Látszik-e, hogy emiatt van, ugye szokták mondani, hogy legalább kormányozni tudnak, tehát a kormányzásban lépette föl zavar. Látszik-e, hogy a politika gátolja a gazdaságpolitikát túlmenően azon, hogy egy választási időszak előtt egyébként is másként szoktak működni a gazdasági intézkedések, mint normál időben?
Nem hiszem, hogy jó választ tudok adni erre a kérdésre. Nem látom, hogy igazán korlátozná a politika, a gazdaságpolitika alakítóit. Ugye ez a vita, ami folyik, hogy magas vagy alacsony a kamat, azt gondolom az előbb még visszatérve, mert ez itt ebből a szempontból fontos, mert nyilván a kormány azt szeretné látni, mindenki egyébként, nem csak a kormány, ellenzék is, és leginkább a 10 millió magyar, hogy szalad a szekér és jól megyünk, de ők a választás előtt jól jött volna, hogyha még jobbak a számok, vagy egyértelműen jók a számok, és azt mondják, hogy hát ez a magas kamat, ez megbénít. Ez nem állja meg a helyét. Két okból nem állja meg a helyét. Egyrészt mindenféle kutatások azt mutatják, hogy ha megkérdezik a vállalati vezetőket, hogy mi korlátozza a tevékenységüket, akkor sokkal előbb van a szakképzett munkaerőhiány, a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága, az infláció, és valahol ezt követően nem a kamatra panaszkodnak. Annál is kevésbé panaszkodhatnak a kamatra, mert igazából pozitív reál kamat Magyarországon csak tavaly októbertől van. Addig nagyon negatív reál kamat volt, tehát meg kell különböztetni a nominális kamatokat a reál kamatoktól. Ha 15% a hitelkamat, de 25% az infláció, akkor az azt jelenti, hogy aki fölvesz hitelt, az borzasztó jól jár, mert sokkal kevesebbet kell visszafizetnie, mint amennyit fölvet, mert az infláció erodálja a tartozását. Egy extra profitja keletkezik. Úgyhogy ez nem igaz. Ráadásul megint csak példaként ajánlanám a 95 és 2001 közötti időszakot, nyilván minden szentnek maga felé húz a keze, 28%-kal kezdtük a kamatokat, a végén 9% körül volt, és ez egyáltalán nem akadályozta a magyar vállalatokat abban, hogy beruházzanak. Magas volt a beruházási ráta, magas volt a növekedés, magas volt a termelékenység növekedés, úgyhogy megfordítom, a túl sokáig túl alacsonyan tartott kamat, a túl sokáig élvezett negatív reálkamat elkényelmesít, ellustít, a versenyképességet erodálja, olyan vállalatokat, vállalkozásokat tart életben, akiknek már rég csődbe kellett volna menniük, és azt az értékes eszközt, illetve munkaerőt, akit leköt, azt át lehetne csoportosítani olyan területekre, akik sokkal versenyképesebbek és sokkal hatékonyabbak.
De lát olyat, ami azt mondja, hogy a választás után jön a fekete leves? Csak meg kell várni azt a pontot, hisz választás van?
Nem hiszem, hogy valami nagy fordulatot fogunk látni a választás után. A költségvetésben van ugye feszültség, az látható, hogy van feszültség, de nem gondolnám, hogy valami nagyon erőteljes kiigazításra elszánná magát a kormány.
De szükséges lenne. Még ezen túl is, ezen a sok ezer milliárdon, ami már...
Nem, hagyd legyek konzisztens magammal. Nem azon mérem a kormány gazdaságpolitikájának, fiskális politikájának az eredményességét, hogy 3,9 lesz a deficit, vagy 4,9 lesz, vagy 5,2. Sokkal inkább azon, amit az előbb említettem, hogy a szerkezete, a bevételi és a kiadási oldalon is pocsék. És önmagában, hogyha idén is lesz 5 körül az államháztartás hiánya, vagy 5,5, teljesen mindegy, egyrészt az is már egy megszorítást jelent. Azért jelent megszorítást, mert nőtt tovább a kamatkiadás. Ugye tavaly 6,7 volt, ha 6,7-ről lemegyünk mondjuk 5 körülre, akkor az eleve egy 1,7%-os kiigazítás, de van még egy 0,5%, 3-4% amiatt, mert megnőttek a kamatok is. Tehát összességében az a GDP-ben 2%-os kiigazítás. Ehhez képest az, hogy nem az a cél, hogy most akkor 3% legyen, vagy 3,5, mert a külső egyensúlyunk rendben van. Tehát nem arról van szó, hogy vissza kell venni a belföldi fogyasztást, a belföldi beruházást, azaz a belföldi felhasználást, mert többet költünk, tovább nyújtózunk, mint ahogy a takaró ér, mert a külső mérlegünk rendben van. Az a probléma, hogy a szerkezete olyan, ami fékezi, mérgezi a növekedést. Nem abba fektetünk be, nem abba ruházunk be, emberi tőkébe, oktatásba, egészségügybe, innovációba, kutatásba, ami 5-10 év alatt olyan munka nyelvtanításba, pocsék a helyzet Magyarországon, vagy informatikába, digitalizációba, mesterséges intelligenciába, vagy ennek az alkalmazását segítjük elő, hanem vasba és betonba.
Surhányi György, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Ez volt a Címlap, szerintem egy kicsit tisztában láthatjuk most, hogy milyen helyzetben is van az ország. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Ez volt tehát a Címlap Surányi Györggyel és Benyó Ritával. Viszontlátásra! Viszontlátásra!